Tanács és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estével. A 100 éves Kurták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Története is a múzeumokban. Nagyon fontos, hogy ne csak a tárgyat lássuk, hanem a tárgy mögött a történetet is.
Nagykanizsán vagyunk a Túri György Múzeumban. Jó napot kívánok! Ez egy barokk stílusú épület Nagykanizsa fő utcáján, amelynek az épületét még az 1700-as évek elején építették. Képzeljék el, egy időben lakta egyébként a Batthyány család is, vagy az ő tulajdonokban volt, és mint ahogy mondtam, ma múzeumként üzemel. Már állunk egy kiállító térben Száras Csillával, aki régész főmúzeológus és a múzeum igazgatója. Hova érkezünk meg?
A Túri György Múzeum állandó kiállításában, amely Nagykanizsa virágkorát mutatja be, tulajdonképpen a kiegyezéstől az 1900-as évek elejéig mutatja be nagyon gazdag tárgy és iratanyaggal Nagykanizsa történetét, de arról is van szó, hogy megy a gőzös kanizsára, tehát egy vasúttörténeti kis sarok is bemutatásra kerül itt.
Akkor legalább konkretizáljuk, mert soha nem volt számomra világos, hogy ez a gőzös, ez most Nagykanizsára vagy Magyar Kanizsára megy, de ezek szerint Nagyra.
Igen, Nagykanizsára megy. A vasúttörténetben Budapest-Prágerhof vonal egyik nagyon fontos állomása volt Nagykanizsa. 1858-ban készültek el a tervek a vasút fejlesztéséről, és az első szakasz 1860-ban nyílt meg Nagykanizsa és Prágerhof között, és később nyílt meg Budapest, helyesebben Buda és Nagykanizsa közötti szakasz 1861-ben. Ez a vasúttörténeti fejlesztések között az országban az első nagyon fontos útvonal volt, amelynek egy nagyon fontos átrakodó állomása volt kereskedelem szempontjából a nagykanizsai. A városnak a fejlődése is kötődik a vasúttörténethez, hiszen már előtte is nagyon fontos kereskedelmi központ volt. Ide hozták a terményeket, és innen vitték azt Bécsbe és az adriai partokra, és onnan rakották át. Úgyhogy az első szállítmány egy liverpooli gabona kereskedő szállítmánya volt, amit innen Nagykanizsára vittek az Adria partjára, és onnan pedig hajóval ment tovább Liverpoolba ez a gabona szállítmány.
Mi az, amiben a monarchia fellendülést hoz?
A Batthyány család uradalmi tisztartói épületében vagyunk, itt látjuk a Batthyány család címerét, és azt a nagyon fontos dokumentumot, a polgárok lajstromát, ami 1745 és 1825 között sorolja föl a város meghatározó polgárait, kereskedőit, céhes mestereit, bemásolták a fontos kanizsai polgárok neveit, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dokumentum a polgárosodás tekintetében. Itt pedig azt a térképet látjuk, hogy öt út találkozásának mentén alakult ki a város, a török dúlás után elnéptelenedett. A polgárok névsorára, ha visszatekintünk, azt láthatjuk, hogy német neveket látunk itt a polgárok lajstromában.
Kézzel írva, gyönyörű círádás betűkkel.
A városi vezető réteg német származású, vagy német nyelven beszél. A lakosság 60%-a egyébként magyar anyanyelvűnek vallotta magát ebben az időszakban.
Ezek a polgárok, akik ide fel vannak írva ebbe a kódexbe, vagy ebbe erre a papírlapra, most ők zömében kereskedelemmel foglalkoznak?
Igen, zömében kereskedelemmel foglalkoztak, hogyha majd tovább megyünk a kiállításba, akkor láthatjuk a kereskedők lajstromát is, de én még itt azért megállnék. Nagyon szép tárgy a városbíró széke, amihez egy olyan hagyomány fűződik, hogy amikor a 18. században megválasztották a városbírót, őt a megválasztása napján a közösség a vállára emelte, körbehordozta, és utána szertartásosan beleültette ebbe a székbe.
Várjon, ebbe vagy egy ilyenbe?
ebbe, ez egy restaurált műtárgy, és ebbe a székbe ültette bele.
És igen, azt mondja, hogy ez 18. századi.
Igen, természetesen a kiállításhoz ez restaurálásra került.
Én nem vagyok híve, régen minden jobb voltnak, de hát ez egy bőrfotel egyébként, itt talán Szegedcselbe, alul nyilván ugye fából van az alja.
És amire még felhívnám a figyelmet, nagyon szép műtárgy és különleges, ez a pallós jogjelvény, amely egy zászló tulajdonképpen, egy fölfelé mutató karddal, ez azt jelentette, hogy a város ítélkezési joggal is rendelkezett, bíráskodási joggal is. Aztán ezt a 18. században később elveszítette, de a nagy heti vásárok idején, és az országos vásárok idején egyébként 4, majd később 6 országos vásárt is tartottak itt Nagykanizsán, és Magyarország piacközpontjai között a 7. helyen volt a 19. század 30-as éveiben Nagykanizsa.
Na miközben mi sétálunk tovább, azért egy gondolat erejéig a névadóról, Túri Györgyről emlékezzünk meg, hogy róla mit kell tudni?
Kanizsa híres várkapitánya, akiről országosan is azt tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon komoly bajvívó volt, korabeli celeb volt az ő korában. Méltánytalanul egy kicsit ezidáig elfelejtett hős volt. Persze tudjuk a személyét, de Zrínyi Miklósról mégiscsak született irodalmi alkotás, Túriról pedig nem. Ezzel ellen próbálunk küzdeni. Nagyon híres várkapitány volt, nem véletlenül van itt Nagykanizsán több intézmény is, így a múzeum is elnevezve. Egyébként 1951-ben vette föl a múzeum Túri György várkapitány nevét. Török korban portyázott a környéken, és nagyon nem szerették a törökök, ezért amit talán mindenki ismer, az szegénynek a halála, amikor is itt Nagykanizsa mellett Orosztony határában törbecsalták a törökök, és ekkor esett el. Testét pedig itt az egyik kápolnában ravatalozta fel rokona, temette el. Ami itt nagy kérdés Nagykanizsán, hogy hol nyugszik Túri György.
Közben egyébként, amit Csilla mondott, hogy 1951-ben veszi fel a múzeum Túri Györgynek a nevét, és megérkezünk közben a következő teremben erről mindjárt, de hogy 51-ben veszi fel a nevét, 49-ben alapul a múzeum, de visszamehetünk a 20. század elejére is, egy úgynevezett régiségtárhoz, ami ennek az egésznek az elődje. Honnan számolják?
Mi 1913-tól számoljuk a múzeum alapítását, ekkor Halis Istvánt nevezték ki múzeumőrnek és könyvtárosnak a városban. Ő a szobájában gyűjtötte azokat a régiségeket, amelyeket már a gimnáziumi régiségtárban összegyűjtöttek, de ő volt kvázi az első múzeumigazgató a városban, úgyhogy 1913-at számoljuk, több mint 110 éves már a múzeum.
És ahol megálltunk, ott pedig különböző, én azt gondolnám 19. századi férfiaknak van a tablója, ők Nagykanizsának a jeles polgárai?
Igen, azok a kereskedők, akikről már beszéltünk, ők voltak azok, akik itt gyárakat hoztak létre, nagy kereskedők voltak, gabona, fakereskedők, például a Gutmann család. Ő nekik köszönhető az tulajdonképpen, hogy a belváros is így néz ki, hiszen ezek a nagy polgárok építették ezeket a palotákat, amelyek között megtalálható a mi barokk épületünk is, de a polgári millió, ami itt a városközpontban van, az ő lakóházaikat, palotáikat mutatja be, és azóta is igyekszik a város is ezeket felújítani.
Honnan is kell, hogy mindenkinek vagy ilyen reformkori szakálla van, vagy ez a Ferenc József fajta, de akkor megyünk tovább, és a különböző tárgyakat találunk kiállítva.
Ez egy korabeli kis hűtőszekrény, a teteje két részre bomlik, az egyik oldalába rakták azt a jeget, amit kihortak, és lovaskocsin, szekereken hordták szét ugye a városba, és aki akart, az vett jeget, belerakta a hűtőszekrény egyik oldalába, a másik oldalába hűtötték a tárgyakat. Itt Rosenfeld Adolf és fiai vegyes kereskedésében árulták ezt a hűtőszekrényt, és azért került ide erre a viszonylag kis szűk helyre, kicsit átláthatatlanabb, de mégis egy szűk helyen van, mert ha kinézünk itt az ablakon, akkor pont itt szembe a főúton volt ez a vegyes kereskedés, ahol most egy
ahol
üzlet... Igen, ahol egy üzlet talál. Emiatt került ide, hogy így is megemlékezzünk azokról a kereskedőkről, akik Nagykanizsa virágkorában itt éltek.
Közben itt nézem ezeket a fényképeket, és van ez a klasszik monarchikus hangulat, ismerik, amikor mindenki kalap van, itt vannak a nagy kávéházaknak a fotói, jó időszak lehetett, vagy hát legalábbis így a mából visszatekintve nekem tetszik.
Valóban az állandó kiállításunknak az a célja, hogy ezt a pezsgő időszakot ábrázolja, úgy úgyhogy ezek a fotónagyítások, fénykép és képeslap nagyítások is azt kívánják láttatni, hogy micsoda pezsgő élet volt itt a városközpontban. Például, ha valaki kimegy most itt az Erzsébet tér sarkára, ugyanezt az épületet találja ott, láthatja, hogy ahhoz képest is milyen változások voltak az üzletek sorában, és hogy nagyon sok kávéház is volt itt, mediterrán hangulatot sugároz ez a kép például. Itt a város központján, a mai Erzsébet téren volt a piac, és a piacra hozták be a környékről a terményeket a falvakból, szekerezték ide Nagykanizsára, amikor pedig már volt vasút, akkor vasúton vitték tovább Bécsbe vagy az Adriai piacra, illetve amikor visszafelé jöttek, akkor ide hozták azokat az árukat, amelyre itt volt szükségük a nagypolgároknak.
És amiről Csira mesél, egyébként arra van itt egy ilyen kis installáció, tehát van egy szekér, előtte van egy gabonázsák, mellette a különböző edények, közben mehetünk tovább.
Ahol most állunk, ez pedig a pezsgő kulturális életet mutatja be. Már nagyon régen megalakult a kaszinó, ami izraelita kaszinó volt, ők alapították, és a Honvéd kaszinó néven egyébként itt a közeli Ady Endre utcán még ma is megvan ez az épület, használják is, művelődési házként funkcionál.
Ja, látunk egy sakkasztalt, van benne kártya, jó, hát ezt talán nem kell magyarázni a kaszinó esetében, de hogy a kaszinó az akkor is azt a fogalmat jelentette, mint amit ma?
A társadalmi élet központja volt. Itt láthatjuk, hogy 1836-ban alapították, és nagyon sok ügyvéd, gyáros, katonatiszt csatlakozott. Taglétszámuk a századforduló idején, tehát a 19.-20. századfordulóján 230 fő volt. Mulatságokat rendeztek, hangversenyeket, ugyan kártyázás is folyt nyilván, de nem a mai értelemben vett kaszinó volt ez, hanem a társadalmi életnek egy elegáns szintere.
Közben, hogyha megfordulunk, ott van egy királyi sörfőzde sörei plakát, ahol egy katonának talán valami pultos lány vagy egy pincérlány kivisz egy korsósört, tehát hogy akkor az itteni sörgyár is ebben az időszakban kerül megalapításra?
Igen, az első sörgyár az ebben az időszakban került megalapításra. Gersely Gutmann Vilmos nagykanizsai kereskedő alapította a sörgyárat, a nagykanizsai Maláta és Serfőzde RT volt, ez is a városközpontban volt, és vitte a hírét a városnak Európában és a világban is, tehát nagyon messzire eljutott a kanizsai sör.
Rengeteg féle sört, amit itt felsorolnak, baksört, bajorsört, dupla márciusi sör, jelentsen az bármit is, tehát hogy ennyi félét főztek?
Igen, az 1910-es években ezek az itt látható sörös üvegcímkék ebből a korszakból valók, mind a nagykanizsai sörgyárban készültek.
Haladunk tovább térben és időben egyaránt. Ez még mindig a monarchia időszaka, ahol voltunk, de ahova megérkezünk, polgári millió.
19. század vége, 20. század eleje, ezek a polgári paloták, amelyek itt a főúton láthatók, és már említettem korábban, azoknak a berendezéseit próbáltuk itt bemutatni. Minden tárgynak van története, és a múzeumokban nagyon fontos, hogy ne csak a tárgyat lássuk, hanem a tárgy mögött a történetet is, úgyhogy ezeket nagykanizsai családok adományozták a múzeumnak, ezek kerültek restaurálásra, és mindegyiknek megvan a története. Nagyon különleges például az az ebédlőasztal, Bécsből hozatták valószínűleg, vagy ez a kályha úgy került ide, az egyik nagypolgári család leszármazottai adományozták a múzeumnak. A történetben azért szomorú dolog is van, hiszen ezeknek a családoknak a leszármazottai jó részt izraelita vallásúak voltak, és a II. Világháború idején nagyon sok embert elhurcoltak a leszármazottak. Fontosnak tartották, hogy ezeket a tárgyakat a Turi György Múzeumnak adják, hogy itt megemlékezzünk ezekről a családokról is, és hogy azt a világot, amely a világégés előtt volt, bemutathassuk itt a múzeumban.
Van egy jelenet Szabó István Napfényéze című filmjében, amikor a 19-ről a 20. századra fordulnak, és ott azt mondják, hogy de jó, eljött a tolerancia évszázad, hát persze mindenki ebben reménykedik. Ez az időszak még nagyon jó, ami utána van, hát természetesen az nyilván szomorú.
Igen, itt zárul egyelőre a kiállításunk, itt pedig láthatunk egy ilyen öltözködési táblázatot, hogy maga a családnak, hölgynek és az úrnak, a gyerekeknek melyik napszakban hogyan kell öltözködnie, korabeli fényképek is, családi fotók is láthatók itt.
Na és akkor az öltözködési táblázat csak az elején meg a vége. Az első pont az audiencia. Fehér vagy fekete mellény, csíkos nadrág, cilinder és kemény kalap, utolsó pont vacsora, fehér mellény, fekete nadrág, klakkala.
És hogyha tovább sétálunk, akkor most itt majdhogy nem véget ért az állandó kiállítás, de még láthatunk egy nagyon szép patikát, ami szintén ebből a korszakból van, fekete sas gyógyszertár. Ez is itt volt a főúton. Két világháború között a városból elvitték Zalalövőre, és ott működött, de később visszakerült Nagykanizsára. Miután ez annyira különleges bútorzat, igyekeztünk méltó helyre elhelyezni, minden berendezése megvan gyakorlatilag.
Smodics ugye beállt a történész, muzeológus, archeozoológus a következő beszélgetőtársam, akivel különböző csontok, különböző régészeti elemek között állunk meg. Na most az archeozoológust innentől értem, de nekem azt mondták, hogy 110 évről fogunk beszélgetni. Ez biztos, hogy annál régibb, már csak a mamutok miatt is, amik ki vannak ideállítva. Most akkor hogy tájékozódjak az időben be?
Hát a 110 év az arra utal, hogy ugye 110, meg most már 3 éve, hogy Kanizsán létrejött a múzeum, és Halis István megkezdte a gyűjtő munkáját. Hát nyilván, ami gyűjt, az nem 110 év, hanem sokkal régebbi dolgokat is. Természetesen nem minden itt az, amit Halis István gyűjtött, hanem az elmúlt 110 év legreprezentatív, legszebb, vagy akár a szívünkhöz legközelebb álló leleteit, tárgyait igyekeztünk itt bemutatni, és arra törekedtünk, hogy valamiféle egyensúly legyen, hogy minden gyűjteményi egységünk tulajdonképpen bemutatkozhasson, legyen az őslénytan, régészet, helytörténet, néprajz, képzőművészet, tehát egy színes, vegyes tárlatot lehet tulajdonképpen elképzelni, és ebben 4-en voltunk kurátorok, tehát mindenki a maga részét tette bele tulajdonképpen ebbe a tárlatba.
És akkor amiket itt látok a masztodon állkapocs töredéktől kezdve mondjuk a gyapjas mamut állkapcsáig, akkor ezek nem olyan dolgok, amik itt voltak, ezek ide érkeztek kifejezetten kiállításra, tehát hogy nem éltek ezen a területen ilyenek.
Dehogy nem, természetesen éltek. Hát itt a legrégebbi állat, amit igazolni tudunk, az az Anankus arvernensis, egy ős elefánt, ami a jégkorszak indulása előtt pusztult ki. Kanizsától nem messze Förhénc hegyen 60-as években találták, és ennek tulajdonképpen a teljes csontvázát kiásták, de most csak 4 lelet látható belőle. Ez a nagyon-nagyon hosszú agyar, ugye erre az állatra az jellemző, hogy a mamuttal, vagy akár a masztodonnal ellentétben egyenesebb az agyara, hát ez olyan majd 3 méter hosszú, ami
ez itt van előttünk,
így van, előttünk van, és amit még látunk, az a felkarcsontja és 2 állkapocs töredéke, a növényevő, de elsősorban inkább lombevő volt, és az ő kortársa volt tulajdonképpen a masztodon, tehát egy olyan tájat kell itt elképzelni mondjuk 2-3-4 millió évvel ezelőtt, amikor megfelelő növényzet volt ahhoz, hogy több elefánt típusú állat élt itt. El se tudjuk képzelni, hogy mi volt itt mondjuk a jégkorszak előtt, de mondjuk így állattani szempontból egy pezsgő élet.
Mekkorát ugrunk az időben, hogyha erről a csontvázról kérdezem itt középen?
Itt Krisztus után 3. 4. század, 4. század inkább, egy késő római csontváz, nőt látunk itt tulajdonképpen, hiányos a csontváz, de nagyon sok tárgya, nagyon sok melléklete volt. Nagykanizsán, az Inkei kápolna melletti római temető egy területéről került ez elő. Csontvázat mindenképpen szerettünk volna itt bemutatni, mert öröm azt látni, amikor mondjuk egy gyerekcsoport bejön, és akármi van itt, egyből ide jönnek és körbeveszik. 40-50 év közötti volt, ami miatt ugye ő érdekes, vagy nyaklánca, bronzkarperecei, meglehetősen sok bronzpénz, edények, kés, guzsaj, tál, tehát hogy egy olyan
sír.
Ezek ki vannak, tehát ez azért is van lefedve természetesen, mert hogy az eredeti tárgyak láthatók itt, úgyhogy egy kicsit még a római kort is igyekszünk itt bemutatni. Én azt szeretem, amikor a gyerek maguk választják ki egyébként, hogy miről szeretnének hallani. Aki jól viselkedik, hogy akkor választhat egy tárgyat, hogy akkor ő mondjuk a mortáriumról, vagy arról a torzított koponyáról, vagy ki miről szeretne, és akkor nem az van, hogy én mutatom őket a nem tudom én mivel, hanem akkor ők választanak. Nagyon-nagyon szokták szeretni.
Hát remélem jól viselkedünk. Mi az a mortárium?
Ez a gyönyörű edényi.
Aminek 4 füle van, vagy hát legalábbis
hát
én annak nézem.
3 füle van.
Ja, és egy kiöntője.
Ez pedig egy kiöntője. Ez egy konyhai edény, tulajdonképpen ez egy márványedény, kb. Olyan 45 centi átmérőjű, és ezekben ilyen pürésítendő ételeket készítettek, tehát kellően erős, masszív ahhoz, hogy ebben, ha valami összetörne, mondjuk gyümölcsöket, vagy szószokat készítenek benne, nehéz is egyébként, úgyhogy itt tudják akkor kiönteni.
Átlépünk a következő terembe, ahol már vár minket Janó Szilvia, aki néprajzos főmuzeológus, megállunk egy ruha előtte. Kék szoknya, fekete cipőt. Na most ezt magyarázza meg nekem, ezt a válkendőt, vagy minek nevezzük ezt, aminek ilyen rojtok lógnak ott az alján?
Egy válkendő, aminek az anyagát vásárolták, viszont a dél-zalai horvát falvak asszonyai külön még hozzá applikálták, ugye hozzá varták a rojtokat, mert hogy Nagykanizsa környékén szinte Zala megye összes népviseleti csoportja előfordult. Ez egy nagyon-nagyon néprajzos megye. Nagyon sok jellegzetes néprajzi csoporttal találkozhatunk. Vannak horvátok, vannak svábok. Találkozó helye tulajdonképpen a különféle népviseleti csoportoknak. Ez, amit itt most kiállítottunk, ez egy puculicát viselő horvát asszony, akinek nem kék szoknája van.
Belenyúltam, jó, igen.
Kötény, ami alatt van még egy kötény, ami alatt pedig van egy nagyon sűrűre rerakott fehér vászonszoknya. Alig látszott ki a szoknya, tulajdonképpen csak hátul egy csík látszott belőle, és a kötényét még egy másik kötényével is védte az asszony. Ugye Rabacsának nevezték a szoknyát, Surecnek a kötényt, és nagyon jellegzetes a blúza, ez az úgynevezett tokica. Puculica és Nóra van a fején.
Na melyik? Puculica?
A puculica van elől, hátul meg a Nóra, ezt úgy tűzték össze egy tűvel, és erre még rákerült a díszes fejkendő, mert hogy ez volt még a 20. század elején a horvát asszonyoknak a névviselete. Aztán a 30-as, 40-es évektől ez változik, rövidebb lesz a szoknya, kiszínesedik. Ugye ez kifejezetten a dél-zalai horvát asszonyoknak az öltözete, de hogyha például egy kicsit keletre megyünk Nagykanizsától, akkor egy más viseleti csoporttal találkozunk, néha még a mai napig is, méghozzá a gyöngyös-neces névviseletet hordó asszonyokkal. Ott még az idősebb asszonyok egy-két faluban még most is úgy járnak, nem látszik a fejükön a gyöngyös-nec, mert fejkendővel fedik, de hogyha valami ünnepség van, vagy valami nagyobb zalai rendezvény, akkor megtaláljuk ezeket az asszonyokat. Nagyon szép színes fejdíszük van, sok alsó szoknyájuk, bársony szoknyájuk, sejem szoknyájuk, egy nagyon szép színes viseleti egység. Igaz, hogy az eredeti funkcióban ez a viselet már megszűnt, de ünnepekkor teljesen más identitásápoló funkcióval újra felveszik, és örömmel hordják.
Megint a bőség zavarával küzdünk.
Kiállításnak ezt a részét próbáltuk úgy felépíteni, hogy a legeslegelső néprajzi beleltározott tárgy, és a legkésőbb is bekerüljön a kiállításba. A
legeslegelső... Mettől meddig jutunk időben?
Időben a legeslegelső beleltározott tárgy az egy kékfestő nyomodúc. Ez időben egy kicsit későbbi, ez a 19. század vége, korábbi datált tárgy, az meg egy mézes kalács ütőfa 1790-ből. Ott van rajta az évszám, a negatívja és a kétfejű sas, a Habsburg címer. Jelentős mézes kalácsos központ volt Nagykanizsa. Így megmaradtak ezek az emlékek, ugye céhes központ is volt, a céhes iparhoz kötődött a mézes kalács készítés is, és így a legkorábbi tárgyunk ez az 1790-es ütőfa, amint van dátum. Természetesen attól még lehetnek korábbi tárgyaink is.
Közben mutatja nekem a szerkesztővel, hogy kérdezzek rá a Luce székére, mert hogy az is itt van előttünk egy pulpitusra állítva. Miért állítottak ki Luce széket?
Hát mert van Luce székénk. Hivatalosan eredeti igazi Luce széke nagyon ritkán maradt fenn, mert hogy azt el kell égetni, mert arról ismernének fel a boszorkányok. De a legtöbb Luce székéről azt tudjuk, hogy az éjféli misén kellett rá felállni. Igen ám, de ez Csurgó Nagymartonból, a szomszédos somogyi részről származik, ahol reformátusok voltak. Reformátusoknál nincs éjféli mise, ugyanakkor megvolt náluk a Luce széke, csak nem a templomba vitték, és nem az éjféli misén álltak rá, hanem kivitték az útkereszteződésbe, ott ráálltak, és tudtak kommunikálni a szellemekkel. Meg